A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így közösen fennállva készüljünk a keresztség kiszolgáltatására a 167. dicséretünk első versével. 167. énekünk első versét énekeljük, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresztség szereztetési igéje mellé hadd olvassak a Bírák könyvéből két verset, a 13. fejezet 8. és 12. versei. Ekkor így könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta: kérlek, Uram, Istennek az az embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Akkor ő még ezt is mondta: ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és gyülekezet, azt hiszem, hogy mindannyian értjük ezeket a kérdéseket, amelyeket itt felolvastam a szereztetési ige mellé. A Bírák könyvének egy nagyon különös korából egy férfi és egy asszony gyermekre vár, és ígéretet kap Istentől, hogy ezt az ajándékot meg fogják kapni. Tele van várakozással és vágyakozással az életük, és készülnek erre az Istentől jövő és kapható ajándékra. És azt hiszem, hogy mindannyian így vagyunk, hogy amikor eljut a hír hozzánk, hogy gyermekünk születik, akkor valamiféle készülődés van bennünk. Ez külső készülődéssel is együtt jár, de egyfajta belső készülődéssel is, amiben talán az emberben az öröm mellett a szorongás is megfogalmazódik. És ahogy telnek a hónapok, és egyre közelebb jutunk oda, hogy egyszer csak a kezembe vehetem a gyermekemet, egyre inkább megerősödik az a kérdés is az emberben, hogy jó, és mit fogok kezdeni vele? Mert az egy nagyon szép dolog, hogy magamhoz szorítom, hogy megölelem, hogy szeretgetek valakit, de aztán ugye az ember rádöbben, hogy azért az életettől egy sokkal komolyabb és nagyobb dolog. Hova fogom őt eljuttatni, mit fogok neki adni, hogyan fogom felnevelni, mi lesz az ő útja, és azért a szülői szív ilyenkor érzi azt, hogy itt nem csak örömökkel találhatom szembe magamat, hanem nagyon sok küzdelemmel. Ki tudja, hogy mi vár a gyermekemre, és mit kell vele együtt megéljek. Nagyon sokan vannak, most az idősebbekre gondolok, akik látják már a felnőtt gyermekük életét, és sokat küzdenek értük, vagy sokat imádkoznak értük, mert úgy érzik, hogy még mindig ők azok a gyermekek, akiknek az életére nézve és szükség lenne az Istennek a segítségére. Úgyhogy amikor megfogalmazódik ez a kérdés, hogy jöjjön el az Isten embere, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha megszületik, akkor ez számunkra is egy fontos kérdés, és ebben benne lehet az Istennek az útmutatása is. Eszembe jut az, hogy Az ember az ismeretlen dolgok mellé nem árt, hogyha kap valamiféle útmutatót. Ha vásárolunk valamit, akár technikai eszköz legyen, vagy bármi olyan dolgot, aminek a működése nem biztos, hogy azonnal kitalálható számunkra, akkor az ember elővesz egy ilyen kis füzetkét, és átnézi, hogy ez hogyan is működik, hogyan kell összeszerelni, hogyan kell használni, és felhívják a figyelmünket arra is, hogy mi az, amit ne tegyünk vele, amivel kárt okozunk a készüléknek, vagy éppen önmagunknak. És úgy olyan jó lenne, hogyha az Isten az életünk egy-egy ilyen nagyon komoly ajándéka mellé ajándékozna egy ilyen használati útmutatót is. Itt ez a kérdés, mit kezdjek a gyermekemmel? Írd le nekem, mondd meg nekem, tanítsd meg nekem. És amikor a keresztelésben azt mondja Jézus, hogy tanítsátok őket, akkor nyilván, hogy ezt meg kell előzze az, hogy én is tanulni fogok, hogy nekem is tanulnom kell. Hogy először az Isten embere, itt nyilván magának az Istennek az útmutatásai alapján mondja el, hogy mit is kezdjek vele. Ebben a mai világban nagyon sok hozzáállás, elgondolás van, hogy hogyan kell gyermeket nevelni. Erről szakkönyvek vannak, erről pszichológusok beszélnek, és mindenki megpróbálja összeollózni magának azt, hogy ő hogyan is tudná ezt elképzelni. Vajon ebben benne van-e az Istennek az útmutatás, hogy Isten mit akar? Hogy hogyan akarja Isten tanítványát tenni a mi gyermekeinket? Hogyan kell vele úgy foglalkoznunk, hogy ne csak ezt a földi világot lássa meg, hanem lássa az Isten ajándékát, az örök életet is? Hogyan tudja úgy megélni a kapcsolatait? Hogyan tudja úgy megélni a másikkal való viszonyát, de az Istennel való viszonyát is, hogy ebből számára gyümölcsök szülessenek? És hát mindenki próbálkozik, és próbálkozni fogtok ti is, és lesznek sikerek, és lesznek kudarcok ezekben a próbálkozásokban. De a keresztségben épp az a nagyszerű ajándék, hogy Isten azt mondja, hogy de én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Én is ott leszek. Ott lesz az, aki ismeri a gyermekemet, ott lesz az, aki tudja, hogy milyen sorsot szán neki, tudja, hogy milyen megpróbáltatások elé akarja állítani, és azt is tudja már előre, hogy ezekből hogyan szeretné őt megszabadítani. Ha egy kicsit odafigyelünk az Isten szavára, és közelebb kerülünk mi is ő hozzá, akkor ő mindig meg tudja mutatni azokat az utakat, amelyeken nekünk járnunk kell. És senki ne gondolja, hogy a gyermekét úgy tudja jobb útra vezetni, hogy tanácsolja őt. Csak úgy tudja, hogyha ő is vele jár. Ha példaként ott van, ha maga is megmutatja azt az utat, amelyen azt a gyermeket járatni szeretné. A keresztség szereztetési igéje mellé tehát ezért hangzott el ma ez a felhívás, vagy ez a kérdés, amelyre maga Isten szeretne feleletet adni. Mit tegyek a gyermekemmel, ha megszületik? És ha majd beteljesedik ez az ígéret, milyen legyen a gyermek élete is, mit tegyek vele? Egy nagyon nagy kérdés, amit naponként fel kell tenni, és erre a kérdése Isten naponként kell útmutatást adjon, hogy ezeknek a kisgyermekeknek az élete kiteljesedjen, beteljesülhessen, és a boldogságukban és örömükben mi is részesekké, ti is részesekké lehessetek, hogy aztán végül mindannyian ott lehessünk az Isten szín előtt, amire őket is elhívta. Ezekkel a gondolatokkal fogom megkeresztelni ezt a három kisgyermeket, akik között van egy ikerpár is, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy közösen álljunk fel a gyülekezettel együtt, és úgy feleljenek meg a feltett kérdéseimre. Kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Felejétek, közösen akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ők maguk tegyenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Felejétek, közösen ígérjük és fogadjuk. Közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy az izgalom és a várakozás bennünk, amikor arra készülünk, hogy gyermekeinket kezünkbe vegyük, amikor szeretnénk látni az arcukon a mosolyt, amikor foglalkozhatunk velük, olyan nagy ajándék ez te tőled. Mégis az emberben ott van a kérdés, amely minden szülőben ott feszül, hogyha igazán szereti a gyermekét. Mit tegyek vele, hogy neki jó legyen? Mi az, amire szüksége van, és mi az, amit nekem kell megadnom? És mi az, aminek nem vagyok a birtokában, ezért azt tőled kell kérni. A keresztségben így állítjuk oda eléd a gyermekeinket. Szeretve őket, tőled elfogadva őket, mégis kérve te ígéretedet, segítségedet, hogy ne csak a magunk erejére támaszkodjunk, hanem valóban te is velünk legyél minden napon a világ végezetéig. Így köszönjük meg ennek a három kisgyermeknek az életét, egészségét, családját, szüleit, azokat, akiket megajándékoztál ővelük. És kérünk számára nem csak testben, hanem lélekben is növekedést, hogy mindazt megtanulhassa, amit tőled kell megtanulni. Járhasson azon az úton, amely nem ér véget ebben a földi világban, hanem az örökké valóságban vezet. Így kérünk, hogy a te áldásoddal légy ott az ő életükön, maradj velük továbbra is. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizze meg benneteket. Amen. Foglaljuk el közösen a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatása után. Szeretném mondani, hogy itt elől is vannak helyek, meg szerintem a karzaton is van egy-két hely még, ezeket az ének alatt előre lehet jönni, el lehet foglalni. A 488. dicséretünket énekeljük valamennyi versével, ezzel folytassuk Isten tiszteletünket. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Thank you.
Isten ígét olvasom ezen a vasárnapon a János evangéliumából. A János evangéliumának a negyedik részéből a 27-től 30-ig terjedő versekből, valamint a 39-től 42-ig terjedő versekből. Tanítványai éppen akkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok ezt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ezé a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavuknak sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, egészen más a te lényed és mindaz, amit benned keresünk, mint a mi életünk. A miénk az annyira földhöz ragadt, annyira tele van a nyomorúságokkal, a nehézségekkel, a kérdésekkel és a kételyekkel. Te pedig olyan hatalmas vagy, hogy az ember sokszor talán félve is közelít hozzád. Mégis olyan nagyszerű alkalom a veled való találkozás, ahol kiderül, hogy a javunkat akarod. Ahol tényleg ismersz bennünket. Ahogy ebben a felolvasott történetben olyan nagy dolog volt valaki számára, hogy mindent megmondott rólam, mindent tud rólam. Így jöttünk ma is te eléd, akik tudják azt, hogy te ismersz minket, és látod az örömeinket, hogy idehozhattuk a gyermekeinket, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk bennük. És azt is látod, hogy meg is fáradtunk sok mindenben, hogy az életünk megpróbált, és egy igen-igen megviselt élet tud lenni sokszor, hogy tele van hiányosságokkal, nehézségekkel. És valamit itt szeretnénk nálad ezekből visszakapni, megnyerni, bepótolni. Készítsd el számunkra a te ígédet, és add, hogy annak az üzenete megtöltse mindazt, ami üressé lett bennünk. Hogy azt az űrt, amely bennünk van, valami újból ki tudja tölteni, és abból erőt tudjuk meríteni. Kérünk, hogy légy itt, áld meg Isten tiszteletünket irgalmadból és szeretetedből. Amen. Az ige hirdetésre és annak hallgatására készüljünk a 89. Zsoltárunk első versével. 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Thank you.
alapigénket a János evangéliumának a 4. részéből olvasom újra, a 28. és 29. versekből. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Az elmúlt vasárnap is elmondtam az ige hirdetés bevezetésében, hogy a János evangéliuma megpróbálja azokat a történeteket egy kicsit összegyűjtögetni, amit a másik 3 evangélium nem említ meg. Ez a felolvasott történet rész is egy ilyen történetnek a darabkája. János evangéliumában nagyon hosszan vannak ezek a történetek megfogalmazva. Valahogy János úgy érzi, hogy egy-egy találkozás Jézussal és az ott folytatott beszélgetés az nem kevesebbről szól, mint egy-egy teljes életről. Nem csak egy-egy kérdés merül ilyenkor fel, hanem egy-egy élet kerül oda Isten mellé, és Isten meg akarja vizsgálni ezt az életet, és meg akarja mondani róla, hogy milyennek látja azt, és hogy akar neki segíteni. Egy ilyen történet, amikor egy samáriai asszony találkozik Jézussal. Jézus zsidó lévén egy olyan területen megy át, ahol samaritánusok laknak, vagy samáriaiak laknak, és ezen a területen megáll megpihenni egy kútnál, és amikor megáll ennél a kútnál dél időben, akkor érkezik oda egy asszony vizet meríteni a korsójával, és míg a tanítványai elmennek élelmet szerezni, addig ők ott ketten maradnak a kútnál, és beszélgetnek. A beszélgetés úgy tűnik, hogy nagyon nehezen indul, hiszen a beszélgető partnere Jézusnak azt mondja, hogy te zsidó vagy, én meg samáriai, úgyhogy semmi közünk nincs egymáshoz. Nincs miről beszélgetnünk. Aztán, ahogy mégiscsak kibontakozik ez a beszélgetés, egyre mélyebb dolgok kerülnek elő az asszonynak is az életéből, és egyre mélyebb dolgokról tud beszélni maga Jézus is. Ebben a beszélgetésben van szó az ellenségeskedésről, van szó arról, hogy hogyan rejtőzködik az ember a saját életében, van szó vágyakozásokról, tévútról, a boldogság kereséséről, hitről, Istenről, imádságról, és arról, hogy vajon elérkezik-e a világba az, akit maga Isten küldött, a Messiás, a Krisztus. A sok-sok nehéz gondolat mellett pedig van egy kép, amely engem most megragadott, és azt hoztam ide, ebből a történetből, amikor a beszélgetés zömén túl vannak, akkor ez az asszony leteszi a korsóját, úgy üresen hagyva, hiszen a vízhez még hozzá sem nyúl, és utána elindul a város felé, mert van egy üzenete, amit a többieknek is el akar mondani. Ez az üzenet, ez egy kérdés igazából. Gyertek el, mert találkoztam valakivel, ő megmondott rólam mindent, vajon nem ez a Krisztus? És tényleg úgy van, hogy azok az emberek kijönnek, és meg akarják hallgatni, hogy ki is jött oda a városuk közelébe. Az ott felejtett korsó lenne ennek az igehirdetésnek a címe, amit nem én találtam ki, mert más igehirdetéseket is olvastam már ezzel a címmel, de úgy érzem, hogy ez most mindannyiunk számára fontos lehet. Ez a korsó valami miatt ott maradt, de a történet nem itt kezdődik, hanem ott, hogy ez a korsó valakinek az otthonában állt, és amikor vizet akart meríteni belőle, akkor rájött, hogy ez kiürült. És megint el kell menni a kúthoz, és vizet kell hozni. Valahol innen indul az egész, és innen indul majd a találkozás is Jézussal. Amikor azt mondja ki az ember, hogy valami elfogyott, amikor valamire úgy gondol, hogy erre szükségem lenne, de nincs az otthonomba. Hova menjek, honnan szerezzem be? Manapság az ember ezeket a kérdéseket könnyebben elintézi, mert ha valamim nincs, akkor kiszaladok a sarokra, a boltba, és bevásárolok kenyeret, és veszek vizet magamnak. Vagy megnyitom a csapot, és ott van, és folyik belőle. De nagyon jól értjük, hogy ezek mögött, a jelképek mögött ott van az életünknek az a tartalma, vagy az a tartalomvesztettsége, amelyet nem ilyen egyszerű pótolni. Ez az, hogy nem azért indult el, mert Istent akarta keresni. Voltak sejtései az Isten dolgairól és csodáiról, voltak elképzelései arról, hogy mit jelent hinni, mégis nem az volt az motiváció, nem volt az az indító ok, hogy ő találkozni akar valakivel és tanulni akar valakitől, hanem egyszerűen csak annyi, hogy valami hiányzik. És ha megvizsgálja az ember magát, akkor nekünk jó dolog úgy elindulni a templomba, hogy én ott Istennel akarok találkozni, de talán többször van, hogy úgy indulok el, hogy valami nincsen, és azt szeretném, hogyha az Isten azt megadná nekem. Sok imádságunk fogalmazódik meg, és sokszor léptük úgy át ennek a templomnak is a küszöbét, hogy valami üres edényt hozott az ember, és arra gondolt, hogy itt talán az Isten azt meg tudná tölteni. Ezeket az üres edényeket mi sorra vesszük, és én is tudnék itt felsorolni egy pár példát, hogy az ember próbál meríteni, próbál pótolni olyan dolgokat, amelyek úgy fogyatkoznak az életéből. Ha sikereink vannak, az mindig azt jelenti, hogy abból meríteni lehet. Akkor az ember visszanyeri a lelkesedését, vagy a munkakedvét, akkor folytatja az építkezését, ami abban maradt, akkor elindul újabb célokat keresni. Sokszor próbálunk a másik emberből meríteni. Olyan jó dolog, amikor olyan emberek vesznek körül bennünket, akik a maguk örömével, mosolyával, reménységével bennünket is tudnak táplálni. Sokszor éppen zárójelbe teszem, azok az emberek ezek, akik a legtöbb nyomorúságot hordozzák, akik igazán megpróbáltatások alatt vannak. Aztán próbálunk a jelekből is meríteni. Ezek a jelek, amelyek olyan visszajelzésszerűen érkeznek az életünkben, vajon jó helyen vagyok-e? És ha úgy néz ki, hogy minden együtt áll, hogy szerencsésnek mondhatom magam, akkor az ember próbál úgy gondolni a jövendőjére, hogy ha eddig is mindenem megvolt, akkor csak meg lesz ezután is. És így talán egy kicsit több kedvel indul a következő napnak. De mi van akkor, amikor ezek a kutak úgy elapadoznak? Amikor nincs már ott mellettem az, akiből merítettem. Oly nehéz az az érzés, amikor valakitől búcsút veszünk, és csak utána döbbenünk rá, hogy a sok-sok felszínes dolog és beszélgetés, vagy talán az ellenségeskedés, vagy ellentmondásaink mögött, ott volt mégiscsak egy mély kút, amiből valamit állandóan kaptam és nyertem. Hogy valakinek ott volt a személye az életemben, aki gondot viselt rólam, akiről tudtam, hogy imádkozik értem, akiről tudtam azt, hogy végül is mindenét értem fel tudná áldozni. És az ember ilyenkor olyan egyedül van, hogy ha elveszítjük ezeket az embereket, akkor kik lesznek azok, akik forrásaimmá lesznek? És mi van, amikor nincsenek sikerek? Amikor folyamatosak a kudarcok, amikor nem úgy alakul az élet, ahogy én szeretném? Amikor bezárulnak azok a források, amelyek a békességről szólnak, ahol tele vagyunk izgalommal, félelemmel, aggodalmaskodással, vajon lehet-e így elinézni a következő napnak? És sokszor elfogyatkozik az embernek a türelme is, nincs forrás, amiből ezt táplálná, nincsenek kilátások, nincs semmi olyan útmutatás, amiből az ember meríteni tudna. Ez az asszony, amikor elmegy oda a kúthoz, csak egy üres vizes korsót visz. Azt gondolja, hogy ezt telemerem, és a mai napra is elvégeztem egy feladatot. És ott kell szembesülnie a Jézussal való találkozásban azzal, hogy a lelkében számtalan más korsó ott áll üresen, amit ő soha nem tudott sehova elvinni, hogy azt valaki igazán megtöltse. Hogy nincsenek ott most azok az emberek mellette, akik neki boldogságot tudnának adni, akikbe bele tudnak kapaszkodni, akik el tudnák igazítani az életben. Jézus olyan cseles a beszélgetés során, azt mondja, úgy a közepe táján, amikor már úgy kezdenek komolyra fordulni a dolgok, hogy hívd ide a férjedet is. És erre azt mondja, nincsen férjem. És erre Jézus azt mondja, jól mondtad, 5 férjed volt, és az, akivel most élsz, az nem a férjed. Lelepleződik benne az, hogy mennyi üres korsó van, hogy ő is keresett, és soha nem tudta ezeket megtölteni. És most ott van valaki, aki azt mondja neki, és nem érti még ezeket a szavakat a beszélgetés elején, hogy ha te tudnád, hogy én ki vagyok, akkor te kérnél tőlem vizet, mert én élő vizet tudok adni neked. A következő lépés, amit meg kellene tennünk ennek az igének a hallgatása kapcsán, az, hogy végig gondolja az ember azt, hogy ennek a korsónak, ennek van egy feladata. Ez tárolja azt a vizet, amit a kútról lehet hozni. És megint csak ott vagyunk, hogy az életünkben megpróbáljuk elraktározni, eltárolni azokat az eseményeket, élményeket, lelki dolgokat, amelyeket úgy érzünk, hogy akkor kell elővenni, amikor szomjasak vagyunk, amikor sivárabb lesz a hétköznapunk. Sok-sok ilyen dolog van, amiben mi próbálunk raktározni. Ilyenek egy kicsit az ünnepeink. Annak az ünnepnek a fényéből és öröméből mindig próbál az ember belelopni a hétköznapjaiba is. ezekre az ünnepekre így készül, így vannak nekünk karácsonyaink, így vannak olyan közös családünnepek, ahol együtt ülünk az asztalhoz, együtt ünnepelünk születésnapokat, ahol raktározzuk azt, ami a másikban van. Ezekről aztán fényképeket őrzünk meg, és néha jó ezeket elővenni, és egy kicsit feleleveníteni azt az időt. Aztán raktározunk a másiknak a mosolyából, próbálunk a hitünkből is valamit eltenni ezekre az időkre. Néha úgy jövünk ide az Isten elé, hogy nem is akkor szól igazán az az üzenet, amikor halljuk, hanem az a későbbiekre szól. Tehát a későbbiekre kellene elraktározni. És hát vannak még más lehetőségek is, most itt van a nyár, és az ember úgy gondolja, hogy elmegyek, kiveszem a szabadságomat, egy kicsit feltöltődöm. Kicsit arról szóljon most ez, ami nekem fontos, hogy aztán erőt gyűjtsek, és folytathassam a feladataimat. Vajon ezek a tartalékok meddig raktározhatóak? Nem úgy van-e, hogy az ember néha üres korsóba gyűjt, de ugyanakkor lyukas korsóba is, hogy mire hazaérek, valahogy elillan a békesség. Mire hazaérek, addig elfogy a reménységem. Mire eljutok ahhoz a helyzethez, ahol kellene és elő szeretném venni, nincs már benne. És akkor az embernek újból kell indulni. Ennek a nehézségét is megfogalmazza ez az asszony. Ő még ugye mindig nem érti azt, amiről Jézus beszél, de azért kimondja, hogy add nekem azt a vizet, amiről beszélsz, hogy ne kelljen mindig ide járnom, hogy velem legyen az a forrás. És Jézus ebbe akar belekapaszkodni, és akkor mondja el azt, hogy az a víz, amit én adok, az az ember belsejéből tud fakadni. Az ott mindig vele van. Hogy ne csak itt találkozz velem a kútnál, vagy itt találkozunk az Istennel a templomba, ne csak itt lehessen elmondani az imádságaimat, hanem tudjam valamilyen tartó edényben azt hazavinni magammal. Ez a tartó edény a hitünk. És ennek segédeszköze talán sokszor a Bibliánk, amely otthon is kinyitható, amely olvasható, amiben benne vannak az Istennek az üzenetei, és amiből lehet meríteni. Nagyon sok helyzetben az ember, amikor nem tudja, hogy mit tegyen, érdemes kinyitni a Bibliáját, és beleolvasni, és fellapozni. És ott van a forrás, és ott van az Istennek az útmutatása. Így történhet meg az, hogy amikor az asszony ezeket a gondolatokat végigfuttatja a fejében, a szívében, akkor egyszerűen ott marad az a korsó. Kiejti a kezéből, leteszi, és megy a város felé szólni a többieknek. Ezzel az üres korsóval ez az asszony egy hatalmas nagy terhet rak le. Egy olyan terhet, amit ő mindig cipelt, amelyet folyamatosan hordott, hozott és vitt magával, amely sohasem tudta megelégíteni. És azt hiszem, hogy amikor itt az Istennel tudunk találkozni, az Isten házában, akkor jó ezeket az üres korsókat itt lerakni. Jó úgy elmenni innen, hogy az Isten tud rólam gondot viselni. Jó úgy felállni a templom padjából is, belekezdeni a napi teendőiben, hogy azt gondolhatom, hogy az Isten tud rólam gondot viselni. Hogy nekem nem csak itt van az az élővíz, hanem otthon is ott van az az élővíz. Hogy mindaz, amit az Isten elkészített számomra, nem csak itt vehető át és élhető meg, hanem ott tud velem lenni akkor, amikor szükségem van erre. Az üres korsóval az asszony leteszi a kérdéseit, leteszi az aggodalmaskodását, és egy hatalmas nagy teher az, ami leesik a szívéről. Hiszen ő annyi mindent keresett, annyi mindenben nem látott tisztán, és most találkozott valakivel, aki meg dolgokra rá tudott mutatni. Megint csak egy kis emlékeztető az elmúlt vasárnapi istentiszteletről. Ott is volt egy ember, aki azért ment Jézus után, mert Jézus azt mondta neki, hogy láttalak téged a fügefa alatt. Tudom, hogy ki vagy, tudom a gondolataidat, és ismerlek téged. És ez az ember azt mondta, hogy ha te ismersz engem, akkor nekem ott van a helyem melletted. És úgy tűnik, hogy ennél az asszonynál ez a dolog tér vissza. Mindent megmondott róla, mindent tud rólam. Akkor én megyek, hogy a többieknek is el tudjam mondani ezt a jó hírt. Hogy a többiek is hozzák ide az üres korsóikat. Tegyék le és mondják azt, hogy nekem van valakim, aki ezeket a kéréseimet, kételjeimet, kérdéseimet elveszi, és meg tudja tölteni azt az életet, ami úgy megürül. Hogy tényleg legyen bennünk békesség, legyen bennünk szeretet, hogy megtaláljuk az életünknek azt az útját, amelyre az Isten rá akar minket állítani. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy mindazt, ami üres bennünk, azt itt le tudjuk tenni, és az Isten azt feltöltve vissza tudja ajándékozni nekünk. Úrunk Istenünk, lehet, hogy nekünk is jó lenne egy váratlan találkozás Te veled, ahol a beszélgetést Te irányítod, ahol mindent egyszer szemtől szembe veled tisztázni lehet. Úgy ki tudnánk önteni a lelkünket, el tudnánk mondani a panaszunkat, még talán azt is, hogy miben nem értünk egyet Te veled, miben vitatkoznánk. Sok-sok mindent megkérdeznénk, amit nem értünk, és sok olyan dolgot elé tudnánk hozni, amely hiányossága az életünknek. És lehet, hogy ezt megtesszük alkalmanként, de valahogy annyira ragaszkodunk a saját korsóinkhoz. Annyira úgy gondoljuk, hogy nekünk kell mindent megszerezni magunknak, hogy csak az a miénk, amit mi tudunk magunknak kikaparni ebből az életből. És oly sok mindenbe belefáradtunk, miközben kerestük mi is a boldogságot, sok utat bejártunk, és voltak zsákutcáink is, sok helyzetet megéltünk, és lettek belőle sebek is. És közben persze találtunk ajándékokat is, de néha azokat is úgy érezzük, hogy olyan könnyű elveszíteni. Hadd legyen most könnyebb a lelkünk azzal, hogy az üres korsóinkat letesszük. Hogy próbálunk elengedni olyan dolgokat, amelyek már akadályozzák az életünket, amelyeken túl kell lépnünk, hogy tudjuk folytatni az utunkat. Így szeretnénk kérni, hogy Te jelölj meg nekünk célokat, Te szenteld meg mindazt, ami a múlté lehetett, ami a miénk lehetett, és erősíts meg bennünket egy jelenre és egy jövendőre. Így kérünk békességet a magunk számára és reménységet. Így imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik küzdenek, önmagukért vagy szeretteikért. Az imádságaikért, hogy legyenek álhatatosak és hűségesek benne. És így imádkozunk azokért is, akik már emlékeznek, akik túl vannak a nagy harcon, és akik el akarják fogadni a Te kezedből a döntést. Segíts őket a búcsúzásban, az emlékezésben, és segítsd őket látni Téged, mint aki győzedelmesen állsz az élet végén. Urunk Istenünk, így imádkozunk gyászolókért, így imádkozunk azokért, akik hozzád mennek. Kérünk Téged a gyülekezetünkért, erősíts meg bennünket is, hogy mi legyünk azok, akik itt hagyva a korsóinkat megyünk, és a többieknek is feltesszük a kérdést. Jöjjetek, nézzétek meg, mindent megmondott rólunk, vajon nem ezé a Krisztus? Tartsd meg a mi életünket, adj nekünk békességet, őrizd meg bennünket is továbbra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Tikász Lászlóné 69 éves testvérünktől. A nagykegyelmű Isten vigasztalását kérjük azokra, akik ráemlékeznek, családtagokra, de szeretettel emlékezünk ebben a gyülekezetben is rá. Gyülekezetünk tagja volt, bibliaórás közösségünk tagja. Sokan szeretettel és emlékezéssel őrizzük meg őt a szívünkben. Isten adjon mindnyájunk számára a békességet. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor a hónap első vasárnapja lévén gitáros istentiszteletet tartunk. Szeretettel hívogatunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. A mai délutánon az igehirdetés szolgálatát én fogom végezni. Hirdetem azt is, hogy holnap hétfőn este 7 órakor tartjuk a dolgozók bibliaóráját a gyülekezeti házunkban itt az utca túloldalán. Szeretettel várjuk azokat is, akik jártak már ezen az alkalmon, illetve bármikor lehet kapcsolódni ez a közösséghez. Tehát este 7 órakor, hétfőn este tartjuk ezt a bibliaóránkat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Azt is szeretném hirdetni, hogy a jövő héten itt a gyülekezeti házunkban napközis hittantábort szervezünk és rendeztünk. 6. és 9. között, ez azt jelenti, hogy szerdától szombatig bezárólag minden nap a gyermekekkel közös programokat készítettünk. A délelőttöket itt töltjük a gyülekezeti házunkban, délutánunkon pedig kötetlenebb kirándulásokra visszük őket. Azoknak, akik jelentkeztek erre a pár napra, szeretném hirdetni, hogy akkor szerda reggel várjuk már a gyermekeket, 8 órától fogadjuk őket, és 8:30 órától kezdődnek a programjaink, tehát az érkezésüket a gyerekeknek így biztosítsuk, hogy megérkezzenek 8:30 órára. Isten tiszteletünket fejezzük be a 300. dicséretünk 4. versével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 300. dicséretünk 4. versét énekeljük, kegyelem vagy égi jó.